Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Királyok könyvéből olvassuk, a 18. részből, a 17. verstől a 40. versig. Királyok első könyvének 18. részében a 17. verstől ezt olvassuk. És amikor meglátta Akháb Illést, mondta Akháb néki: te vagy én az Izrael megháborítója. Ő pedig mondta: nem én háborítottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt Kármel hegyére, és Baál 450 prófétáját és az Aserának 400 prófétáját, kik Jezábel asztaláról élnek. És elkülde Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a prófétákat a Kármelhegyre. És odamenvén Illés az egész sokasághoz mondta: meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig Baál, kövessétek azt. És a nép nem felelt néki egy szót sem. Akkor mondta Illés a népnek: én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái közül, míg Baál prófétái 450-en vannak. Adjatok azért nékünk két tulkot, és ők válasszák maguknak az egyik tulkot, melyet vagdaljanak darabokra és rakják a fákra. De tüzet ne tegyenek alá, én pedig a másikat készítem el, melyet a fákra rakok, de tüzet én se teszek alája. Akkor hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét. És amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság mondta: jó lesz. És mondta Illés a Baál prófétáinak: válasszátok el magatoknak az egyik tulkot, és készítsétek el ti először, mert ti többen vagytok. Hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, de tüzet ne tegyetek alá. És vevék a tulkot, melyet nékik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívták Baálnak nevét reggeltől délig, mondván: Baál, hallgass meg minket. De nem jött szó, sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, melyet készítettek. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni Illés, azt mondván: kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmélkedik, vagy félrement. Talán úton jár, vagy alszik, és felébred. És elkezdtek hangosabban kiabálni, és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal vagdosták magukat, míg csak ki nem csordult a vérük. Mikor pedig a dél elmúlt, prófétálni kezdtek egész az esti áldozat idejéig. De akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgattatás. Akkor mondta Illés az egész sokaságnak: jöjjetek én hozzám. És hozzám ment az egész sokaság, és megépíti az Úr oltárát, mely leromboltatott volt. És vett Illés 12 követ Jákob fiainak, nemzetségeinek száma szerint, kiknek az Isten azt mondta volt: Izrael legyen a te neved. És oltárt építe a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, melybe két véka vetni való mag beférne. És oda készíti a fát, és felvagdalál a tulkot, és felrakta azt a fára, és mondta: töltsetek meg 4 vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára. Mondta ismét: tegyétek ezt még egyszer. Másodszor is azt tevék. Mondta mégis: harmadszor is tegyétek meg. És harmadszor is azt művelték. Úgy, hogy a víz lecsurgott az oltáról, és még az árak is tele lett vízzel. És amikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés proféta, és mondta: ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg-e nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászáll az Úr tüze, és megemészte az égő áldozatot, a fát, a köveket, a port, felnyalta a vizet, mely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és ezt mondta: az Úr az Isten, az Úr az Isten. És mondanékik Illés: fogjátok meg Baál prófétáit, senki el ne szaladjon közülük. Megfogták őket, és alávivé őket Illés a Kison patakja mellé, és megölte ott őket. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük, hogy így szólíthatunk meg téged ma reggel is. Hadd imádjunk téged, aki gondviselő jó atyánk vagy nekünk. Köszönjük néked, hogy mindent megadsz, amire szükségünk van. Ebben a világban, ahol olyan sok szükséget látó ember van, nekünk köszönjük, hogy van egy szükségeinkről gondot viselő atyánk. Köszönjük, hogy szabad hálát adni minden jóért, a kicsikért, a nagyokért, amiket tőled elveszünk, és elvettünk az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy most együtt lehetünk itt a te családod tagjaiként, és kérünk, hogy szólaljon meg köztünk a te igéd, Szent Lelked magyarázza azt nekünk, és tegye világossá, érthetővé, és segíts, hogy mint jó gyermekeid, követői legyünk az igének, ne csak hallgatói. Köszönjük néked, atyánk, a Krisztust, aki által ismét fiaddá fogadtál. Köszönjük néked őt, akit elküldtél, hogy megváltson minket, és lehetővé tegye, sőt, bebiztosítsa, hogy mi a te háznépethez tartozhassunk. Egyszer s mindenkorra, örökkön örökké. Köszönjük neked, Krisztusunk, legfőbb testvérünk, hogy szerettél minket, hogy meghaltál értünk, és hogy most is szeretsz, mint feltámadott Úr. Köszönjük, hogy téged is imádhatunk, és előtted is hódolhatunk. Köszönjük néked, hogy te általad lehetünk az atyának gyermekei. Kérünk téged, hogy áld meg mai együttlétünket, és kérünk téged, atyánk, hogy szent lelked által légy ott minden helyen, ahol ma is megszólal a te igéd, ahol emberek gyűlnek körét, hogy meghallgassák üzenetedet. Kérünk azért, hogy mindenhol, ahol tőled még te családodtól idegen emberek vannak a templomokban, azok is hadd hallják meg, hadd értsék meg a te atyai hívó szavadat, hogy átadnák ők is neked a szívüket, elfogadva Krisztus áldozatát, elfogadva Krisztust magát. Kérünk téged, hogy áld meg az egész világon, ezen a mai napon téged ünneplő gyermekeidet, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetés előtt az 512. énekünknek a második versét, az 512. énekünk második versét, ami így kezdődik: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat. Testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk, a negyedik rész 12. verséből. Péter apostol ige magyarázatából egy mondat: és nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, talán többen is tudjátok, hogy minden év januárjában megszervezik az úgynevezett ökumenikus imahetet. Sokan kifejezetten örülnek annak, hogy létezik ez az imahét, és lelkesen vesznek rajta részt. Pedig ennek nem kellene örülni, és nem is kellene rajta részt venni. Szóval szinte hallom, hogy mindjárt meglepve kérdezik némelyek a szívük mélyén, hogy hát miért ne kéne ennek örülni, és miért ne vehetnénk rajta részt. Örülünk annak, hogy végre nem vallásháború folyik, hanem felekezetek békében vannak együtt. Nos, hadd próbáljak nektek egy-két dolgot ezzel kapcsolatban mai istentiszteleten elmondani. A világban, testvérek, lehet, hogy nem tudjátok, lehet, hogy tudjátok, több nagy egyházi világszervezet létezik. Ezeknek sok száz tagegyháza van. Az egyik ilyen nagy világszervezet neve az Egyházak Világtanácsa. Ez 1948 óta létezik, tehát nem olyan régen. Székhelye Genfben van. Ez a világszervezet áll a maga legfősőbb vezető testületeivel, teológusaival, diplomatáival az úgynevezett ökumenikus mozgalom mögött. Onnan irányítják, onnan vezetik, ott tartják kézben, onnan vezénylik ezt az egész mozgalmat. Aminek egyébként, zárójelbe jegyzem meg, a római katolikus felekezet nem tagja. Ennek a világszervezetnek ők nem tagjai. Nos, ennek a világszervezetnek számos kiadványa van, hatalmas médiája van, tanulmányokat jelentetnek meg, világkonferenciákat tartanak, rendezvényeket tartanak. Lényeg az, hogy pontosan látható, hogy milyen lelki irányvonalat képvisel ez a világszervezet. Ha megvizsgáljuk ezt a lelki tartalmat, testvérek, akkor az adódik, hogy ennek a világszervezetnek az alap meggyőződésével, nem egy nyolcadrangú meggyőződés, az alap meggyőződéssel van probléma. Nem csak nekünk van problémánk, személy szerint nekem, nem csak nekem egyébként, hanem elég sok embernek még Magyarországon, de világszerte nagyon sok embernek van ezzel az alap meggyőződéssel problémája. Ezzel az alap meggyőződéssel, ami meghatároz ennek az egész világszervezetnek a gondolkodását, a logikáját, a programjait, az akcióit, a médiáját. Ez az alap meggyőződés, testvérek, az, hogy a Biblia tartalma, beleértve az evangéliumot is, relatív, viszonylagos igazság. Nem valami mindenek fölött álló abszolút igazság, hanem csak egy igazság a sokféle igazság között. Nos, ezzel a nézettel, az igazságnak, ezzel a nézetével a Biblia alapján úgy tűnik, hogy nem tudunk egyetérteni, és nem szabad egyetértenünk. De menjünk csak itt sorba, testvérek, és próbáljuk ezt az egész dolgot valahogy fölgöngyölíteni. Először is nézzük ezt, mi ez a bibliai igazságnak a relativizálása, a viszonylagossá tétele. Honnan ered ez az alap meggyőződés ennek az ökumenikus világszervezetnek, és ennek az egész mozgalomnak? Nos, testvérek, egyenesen a neoliberalizmusnak az ideológiájából. Ne legyetek restek egy pillantást vetni a neoliberalizmusnak az ideológiájára, mert ez a mi korunknak az egyeduralkodó eszméje, aminek az ismerete nélkül a világnak, a mostani világunknak számtalan eseményt nem is értjük. Nem értjük, hogy mi zajlik körülöttünk. Ma nem a fasizmus ideológiája uralkodik, nem a kommunizmus ideológiája, nem a cionizmus ideológiája, hanem a neoliberalizmusnak az ideológiája. Ebben az, ez az eszme jár át mindent. Ez határoz meg mindent. Ennek a neoliberalizmusnak, testvérek, a középponti állítása az, hogy Isten nincs. Emlékeztek, beszéltünk erről, hogy van egy ilyen ateizmus. Isten nincs. Ha Istenről szó esik is a neoliberális eszme szerint, akkor az vagy ő nem más, mint egy emberi kitaláció. Már maga Isten is egy relatív igazság, mert emberek találták ki. A Biblia nem más a liberális gondolkodás rendszerben, mint ugyancsak emberek kitalációja, emberek véleménye, emberek nézetei az Istenről. Mint ilyen a Biblia maga is relatív igazság. Isten tehát nincs. A világ valóságos központja a liberális ideológia szerint, testvéreim, az ember, illetve pontosabban az egyén, az egyes ember. Az egyes ember teljesen szuverén, vagyis független, teljesen autonóm, önálló, Nem áll felette senki és semmi. Ő áll a mindenség piramisának a csúcsán. Mivel az ember fölött nincs semmi és senki, nincs Isten, akihez neki még alkalmazkodnia kellene, hiszen az az Isten az csak az embereknek a kitalációja, más embereknek meg nem a kitalációja. Ezért csak az van, amit az emberek kitalálnak. Az az igaz, amit az emberek kitalálnak. Minden ember kitalálhat magának valamit, és az a valami, az neki igaz. Ha egy ember kitalál magának valamit, az neki igaz. Ismeritek ezt a gondolkodást? Ez a számodra igaz, mondják manapság ugye nekünk. Mi meg, megfertőzve a liberalizmus vírusával, mondjuk, amikor a Bibliát mondjuk, akkor is mondjuk, hogy ez az én véleményem. Ez az én véleményem. Bocsánat, hogy elmondom, de hát elmondom én is. Ez az én véleményem. A liberalizmusban egyetlen egy igazság, amit az emberek kitalálnak, egyetlen egy igazság sem abszolút igazság. Nem egy egyetemes, mindenkire érvényes igazság, hanem csak egy részigazság, egy relatív igazság. Egy igazság a sok-sok-sok-sok igazság között. A neoliberalizmusban ezeket az egyéni igazságokat nem lehet kötelezővé tenni másokra. Tehát amit én igaznak tartok, azt nem erőszakolhatom rátok, de ti se másokra. De ti rátok se erőszakolhatja rátok senki a maga igazságát, a maga nézeteit, a maga véleményét, a maga elképzeléseit. Ezek az igazságok, amiket ti kitaláltok magatoknak, én kitalálok, X kitalál magának, ezek az igazságok a liberalizmusban mindegyik teljesen egyenrangú, egy szinten áll. A te igazságod nem nagyobb igazság az enyémnél, és az enyém nem nagyobb a tiednél. Mindenkinek igaza van. Mindenkinek 100%-ig igaza van, bármit talál ki. És azt senki másra nem lehet ráerőszakolni. Nos, ebben a világban az a jó ember, aki ráébred erre, és megtanulja a másikat tolerálni. Tolerálni a másik véleményét. Én nekem ez a véleményem, toleráld. Neked ez a véleményed, én tolerálom. Türelmesen elviselem, akkor is, hogyha mi véleményünk netalántán éles ellentétben áll. Ezen kívül a liberalizmusban a rossz ember az, aki nem tudja elfogadni a másiknak a véleményét. Ő az intoleráns, a fundamentalista, a fasiszta, a terrorista, aki azt mondja, hogy a te igazságod az nem igaz, mert az az igaz, amit én mondok. És az én igazságom az felülírja a tiedet. A liberalizmusban, testvérek, az embereknek a kötelessége a dialógus lefolytatása. Mindenről párbeszédet kell folytatni. Úgy hiszik, hogy a párbeszéd által felszámolható az összes emberek közti feszültség, az emberek közötti probléma. A párbeszéd. Amikor leülünk dialógust folytatni, mondjuk leültek annak idején a keresztények és a marxisták, volt egy ilyen, hogy keresztény-marxista párbeszéd, dialógus, akkor ott a marxistának azzal a meggyőződéssel kell leülni, de a keresztjének is, hogy nincs nálam az igazság. A keresztjének is igaza van ugyanannyira, mint nekem, aki marxista vagyok. És nekem, mint keresztjének, ugyanannyi az igazságom, mint a velem szemben ülő marxistának. Igaz, hogy ő tagadja az Istent, én meg vallom, de neki ugyanannyi igaza van, mint nekem. Dialógust folytatunk, és megpróbáljuk az álláspontjainkat valahogy közelíteni, valahogy felszámolni egy következő szintre lépve a köztünk lévő különbségeket. Nos, hogyha jól folytatják az emberek a dialógust, akkor létrejön a liberalizmus szerint a pluralista társadalom. A sokszínű társadalom, amit ők úgy írnak le, hogy ez a békének a szigete, az egy csodálatos társadalom. Az maga a paradicsom, az maga a földre szállt éden. Nos, testvérek, a lényeg talán világos előttetek, hogy a liberalizmusban, ebben a neoliberalizmusban Isten nincs, az ember a központ, amit az ember kitalál, az igaz, nincsenek is hazugságok ebben a rendszerben, itt csak egyen értékű igazságok vannak. Az embereknek egymással toleránsnak kell lenni, akkor is, ha a nézeteik teljesen mások, dialógust kell folytatni, hogy valahogy összebékítsék az ellentétes nézeteiket, és akkor létrejön egy pluralista társadalom, ami a békesség és boldogság szigete. Testvérek, bármilyen döbbenetesnek tartjátok ez a liberalizmus, illetve annak nyomán a neoliberalizmus, az új liberalizmus, belopakodott, na hova? A protestáns kereszténységbe. Hát hogy lopakodott bele ez a gondolat, ami eredendően idegen a kereszténységtől, mondjuk, hát abból indul ki, hogy az Isten nincs, és az ember a világ közepe. Hát ez a kereszténységgel homlok egyenest ellentétbe álló elgondolás. Hogy lopakodott be ez a gondolkodás a kereszténységbe, különösen a protestáns kereszténységbe? Hát testvérek, áruhába. Áruhát öltött még pedig a teológia áruháját. A teológia áruháját. A teológia tudományába kialakult egy sajátos irányzat, amit úgy nevezünk, hogy a liberális teológia. Már nevében is benne van, hogy ez mit hordoz magába. Liberális teológia. Liberális teológia nem más, mint a liberális eszméknek a keresztény nyelvezetbe, fogalmakba való becsomagolása. Akik már közöttetek idősebbek, azok már láttak Karonvarjút, láttuk mi már azt is, hogy a marxizmust is becsomagolták bizonyos teológusok keresztény nyelvezetbe. És Jézusból lett a keresztjének Leninje, tehát aki vezeti a mi világforradalmunkat. A első forradalmár. Itt most már az történik, hogy a liberalizmusnak az eszméit csomagolták be egy keresztjén bibliai, teológiai nyelvezetbe. És elterjedt, hogy így mondjam, ez a liberális teológia, mindenhova elterjedt, az egész protestantizmusban. Mindenhova elterjedt. Itt is, itt van Budapesten, meg Debrecenben is. De nem csak Budapesten, meg Debrecenben, hanem ez a teológiai irányzat határozta meg, és határozza meg mind a mai napig ennek az ökumenikus mozgalomnak az eszmeiségét. Az ökumenikus mozgalomnak ez a meggyőződése, testvérek, hogy minden igazság relatív, a bibliai igazság is relatív, annak magyarázatai is mind relatívak, ez innen származik. A liberális eszmék, a liberális teológián keresztül lopakodtak be az egyházi világszervezetbe is, és határozzák meg ennek az egész szellemiségét, az egész működését. Nos, testvérek, így már megértjük, hogy is lehetséges az, hogy egy egyházi mozgalomban a liberalizmusnak a kulcs szava, amiket az előbb mondtam, tolerancia, megjelenik. Mert megjelenik, testvérek, csak nem úgy mondják ebben az egyházi mozgalomban, hogy toleráljuk egymást, hanem úgy mondják, hogy szeressük egymást. De ennek a szeretetnek semmi köze nincs a bibliai szeretethez. Ez a szeretet, amit ebben a mozgalomban emlegetnek, ez a liberális toleranciával egyenértékű és azonos tartalmú. Megjelent az ökumenikus mozgalomban a dialógus. Ez a másik liberális hívószó, ugye? Jelszó. Dialógus, mondtam az előbb is. Dialógust kell folytatni. Katolikus, református. Evangélikus, katolikus. Katolikus, katolikus. Református, mindenkivel dialógusokat folytat. Mert így fogjuk közelíteni az álláspontokat. De a legsúlyosabb dolog, testvérek, erre térek vissza, hogy a neoliberális gondolkodásnak ez az igazság iránti relativizmusa jelent meg ebben a mozgalomban. Sajnos megjelent, testvérek. És ebben a mozgalomban most ott vagyunk, hogy azt hiszik, és azt mondják, és azt sugározza mindenfelé ez a mozgalom, hogy bármelyik keresztjén felekezet, bármelyik, bármit mond, az igaz. Az igaz. Igaz a katolikus, igaz a református tanítás, igaz az evangélikus, igaz a mit tudom én melyik. Mindegyik igaz. És egyenlően igaz. Egyik se mond igazabbat a másiknál. Mindenki egyformán igazat beszél. Senkinél nincs a végső igazság. Na, Luther mit mondott? Hogyan üdvözülünk? Úgy üdvözülünk, hogy hiszünk az Úr Jézusban, mint a mi megtartónkban, üdvözítőnkben. hittel rábízzuk magunkat, és ő azokat, akik rábízzák magukat, megmenti az üdvösségre. Mit mondtak ezzel szemben a katolikusok? Azt, hogy nem elég Jézusban hinni, hanem még szükségesek, hogy az ember egy csomó jó cselekedetet vigyen véghez. Luther ennek szembe ment. És a katolikus is szembe ment annak, amit Luther mondott. Ma azt mondják, mindenkinek igaza van. Katolikusnak is igaza van, amit mond. Luteránusoknak is igaza van, amit mondanak. Üljetek le egy asztalhoz, és beszélgessetek. Dialógust folytassatok. Megtaláljátok az igazi megoldást. Mert igazából se nektek nincs igazatok, se nekik nincs igaza, hanem valahol ott közöttetek lebeg valahogy egy következő szinten a valódi igazság, amit meg kéne találjatok. És akkor béke lesz közöttetek. Ez a relatív igazság felfogásnak a gyakorlati lecsapódása. Meg is született egyébként egy dokumentum pontosan erről a kérdésről. Néhány éve adták ki, Augsburgban nagy csinnadrattával alá is írták. Megegyeztek a katolikusok, meg az evangélikusok arról, hogy az ember hogyan üdvözülhet. Létrehoztak egy ilyen, a dialógus által létrehoztak egy ilyen nagy nyilatkozatot. És ezt elolvasták a katolikusok, valamire való katolikus teológusok, akik egy kicsit konzervatívabbak voltak, és azt mondták, ez nem elfogadhatatlan. Elolvasták az evangélikus teológiai professzorok, a dogmatikus professzorok, akik egy kicsit konzervatívabbak voltak, ők is azt mondták, ez elfogadhatatlan. A katolikusok azt mondták, meghamisítottátok a tridenti zsinat határozatait. Az evangélikusok azt mondták, meghamisítottátok az augsburgi hitvallás nyilatkozatait. Nem fogadjuk el. Volt egy nagy ünnep, látta az egész világ, a sajtó, minden világára röppentették, hogy kibékültek a luteránusok meg a katolikusok. Nincs szó semmi ilyesmiről. Ez egy hazugság. Egy hazugság. De erről van szó. Ez folyik az ökumenikus mozgalomba, testvérek. De nem csak ez folyik. Mert kicsit logikusan gondolkozunk, márpedig az ökumenikus mozgalom vezetői logikusan gondolkoznak, akkor azt mondják, hogy nem csak arról van szó, emberek, hogy a keresztény felekezeteknek a tanait össze lehet békíteni, hanem arról is, hogy a keresztény felekezeteknek és a nem keresztény vallásoknak a tanításait is össze lehet békíteni. Nosza! Ti keresztjének, üljetek egy asztalhoz az iszlámmal. Nosza, üljetek le a hinduistákkal. Nosza, üljetek konfucia híveivel. És kezdjetek beszélgetni, mert a ti igazságotok, meg az ő igazságuk ugyanaz az igazság. Nekik ugyanúgy igazuk van. Ugyanúgy igazuk van, mint nektek. Ó, ti konfucia hívei, nehogy azt higgyétek, hogy nektek nagyobb igazatok van, mint a keresztényeknek. Fogadjátok el őket, hogy ők is ugyanúgy igazat mondnak, mint ti. Kezdjetek tárgyalni, és valahogy kibékülni egymással. Igaz, hogy nekünk semmi bajunk nincs a konfucia híveivel, meg nekünk se valószínűleg velünk, de hát béküljünk ki. Létrejön, testvérek, létrejött már az 1970-es évek óta egy úgynevezett keresztjén és nem keresztjén vallások közötti dialógus program az Egyházak Világtanácsában. És ezt csinálják. És ott is születnek ilyen megegyezések. És az ember csodálkozik, hogy hogy lehet megegyezni mondjuk egy keresztjén embernek egy iszlám Allah követővel. Hogy ez hogy sikerülhet? De hát valahogy, ők azért nekik azért valahogy sikerül, különösen Németországban sikerül, ahol már közös rendezvényeket tartanak keresztjének és mohamedánok. Mint hogyha itt mondjuk a szegedi helyi mohamedán közösség eljöhetne mondjuk ide közénk, és együtt tartanánk Isten tiszteletet, mondván, hogy hát Allah meg a mi Istenünk az egy és ugyanaz. Hát nyugodtan. Ti itt énekelgessetek, a müezzint fölengedjük a toronyba, mi meg itt lent zsoltárokat énekelgetünk, ugyanaz a kettő. Hát egy Istenünk van, nem? Azért mondom így, hogy világosabb legyen, vagy érthetőbb legyen. Testvérek, nagyon furcsa következményei vannak annak, amikor az ember azt kezdi gondolni, hogy minden igazság, még a Biblia is, meg annak a magyarázata is, mind-mind egyenrangú. Mind-mind egyenrangú. Talán egy adalék. Az 1970-es évek óta az Egyházak Világtanácsa a tagegyházaiban felszámolta a biblikusnak mondható missziót. Mindnyájan tudjátok, hogy ez azt jelentette, hogy volt egy keresztjén ember, aki úgy érezte, hogy neki mondjuk Molnár Mária, aki úgy gondolta, hogy őt az Isten elküldte arra, hogy menjen a pogány pápuák közé, és nekik Jézusról beszéljen, és próbálja őket megnyerni a Jézus Krisztus hitének. Ugye csúnyán úgy mondják, hogy próbálja őket megtéríteni. Hát Molnár Mária elment, meg is ölték a japánok, tudjátok a történetet. Na, ez a fajta misszió, mondták az 1970-es években az Egyházak Világtanácsában, azóta is mondják, de akkor kezdték el mondani, ennek a missziónak egyszer s mindenkorra véget kell vetni. Ez a misszió tovább nem mehet. Miért? Azért, mert ebben a misszióban, aki részt vesz, az nem abból indul, hogy a pápua igazsága meg az én igazságom egy síkon áll, hanem abból indul ki, hogy az én igazságom, mivel Istentől származik, nagyobb igazság, mint az övé. És nekem meg kell őt nyerni, hogy hagyja ott az ő vélt igazságát, az ő pápua hitét, az ő bálványimádását, hogy ne tovább a köveket imádja meg, a tárgyakat, meg ne embervért igyon. Nem, hanem jöjjön és a Krisztus híve legyen. Ha-haj, micsoda pökhendiség. Micsoda elbizakodottság, micsoda fundamentalizmus, micsoda intolerancia, ha ezt tovább csináljuk, mondták ebben az ökumenikus mozgalom. De ezt nem szabad. Ha élne Molnár Mária, azt mondanák neki ma, menj el a pápuákhoz, üljél le velük egy asztalhoz, terítsétek meg szépen, és kezdjetek beszélgetni a hitetekről. Ismerd meg, hogy ők mit hisznek. Te is elmondhatod nekik, hogy ők mit hisznek, de egy szóval ne próbáld őket a te hitedre téríteni, mert akkor te már egy fundamentalista, intoleráns ember lennél. Ne engedd, hogy ők is ne talántán megnyerjenek téged a maguk hitének, te maradj meg abban, ami vagy, és őket is hagyd meg abban, amiben ők vannak. Hagyjátok békén, mert csak beszélgessetek. Az ökumenikus mozgalom, tehát testvérek, egy olyan mozgalom ma, talán sikerül érzékeltetnem, amelyben semmi más nem történik, mint az, hogy a neoliberalizmusnak az eszméi tulajdonképpen egy keresztjén mezbe csomagolva élik világukat egyházi berkekben, a kereszténység berkeibe. És végzik a maguk romboló ténykedését. Ezzel, testvérek, ezzel a nézettel, ne haragudjatok, de én és nagyon sok ember még nem, ezzel a mozgalommal ilyen formában nem tudunk egyetérteni. Mert hogy? Mit mond a bibliai igazság elgondolás? Nos, akik keresztjének vagyunk, mi abból indulunk ki, ugyebár, hogy van Isten. Aki, ahogy beszéltünk már róla, maga kijelentette magát. Leleplezte magát. És azt mondta magáról, hogy ő a végső igazság. A végső igazság. Ő a legmagasabb rendű igazság, aki minden egyes ember fölött áll, és minden egyes emberi kitaláció fölött áll. Ő nem függ az emberektől, ő függetlenül létezik minden emberi véleménytől. Ő van. Leleplezte magát. A Bibliának a mondataiba leplezte le magát. Az igazság leleplezte magát a Biblia mondataiban. Ezért mondta Jézus, hogy a te igéd igazság, a te szavaid azok az igaz, az, nem egy igazság, az igazság. Isten leleplezte magát nem csak a Biblia szavaiban, leleplezte magát Jézusban, ugye beszéltünk róla. Jézusban is megmutatta nekünk magát ez az Isten, aki mindenek fölött áll. Ezért mondta Jézus magáról azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság. Nem egy igazság, az igazság. A legfelsőbb igazság, az egyedüli igazság. És aztán testvérek, egy csodálatos dolog az, hogy Isten az ő lelke által, akit hogy nevez a Biblia, az igazság lelkének, Isten igazságát, az abszolút igazságot, a legfelsőbb igazságot, amiket szavakban is, meg Jézusban is kinyilvánított nekünk, a lélek által megismerhetjük az igazságot. Jézus maga mondta, hogy megismeritek az igazságot, mondta benne hívőknek. Nem egy igazságot ismertek meg, hanem az igazságot, az egyetemes, a legfelsőbb, a mindenkire érvényes igazságot ismeritek meg. Amikor emberek, testvérek ezt megismerjük, amikor megismerjük Istent, akkor ez nem tesz minket pökhendivé, gőgösé, nem arra indít minket, hogy lenézzünk másokat, hanem ez alázatosakká tesz minket. És azt mondjuk, hát ki vagyok én, hogy Isten engem beavatott az igazság ismeretébe. Nem ismerem kimerítően az igazságot, de az igazságot valóban ismerem sok-sok dologban, sok-sok vonatkozásban. Olyan csodálatos ez, testvérek, hogy Isten aztán azt mondja nekünk, hogy most menjél el, és az általad megismert igazságomat, ami minden igazság fölött álló, menj el, és hirdesd az embereknek. Jézus maga mondta, aki maga az igazság, hogy menjetek el, és beszéljetek rólam, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, hogy aki hisz bennem, üdvözül, és aki nem hisz, elkárhozik. És elindultak a Molnár Máriák, és nekünk is el kell indulni, nem egy igazság birtokosaként, hanem az igazság birtokosaként. És ki kell állnunk az emberekkel, és azt mondani, hogy emberek, itt az Úr Jézus, benne higgyetek és éltek. De nem kell jó cselekedeteket is végeznünk, nem kell, mert a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy nem kell. De a katolikusok azt mondták, mindegy, hogy mit mondanak a katolikusok. Nem az ige szerint való, amit mondanak. Az üdvözül, aki hisz az Úr Jézusban. Nem kell még jó cselekedeteket fölhalmozni és oda tenni, hogy na, még azért is, meg Jézusért is. Nem. Testvérek, olyan csodálatos ez, hogy nekünk, akik keresztény embereknek valljuk magunkat, és azok is lehetünk, az Isten leleplezi magát, ugye az írásba, a Krisztusba, adja az ő lelkét, hogy megismerjük az igazságot. Ránk bízza, hogy vigyétek el máshova, és mondjátok el másoknak is az igazságot. És azt mondja nekünk, hogy nézzétek, egyébként a saját életetekben is itt van a mérce, amivel meg tudjátok ítélni valamiről, hogy az jó vagy nem jó. Mert az igazság az abszolút mércéje annak, hogy mondjuk valaki mit csinál helyesen, és mit nem csinál helyesen. Én azért tudom mondani keresztény emberként, hogy az mondjuk a homoszexualitás bűn, mert a Bibliából ezt tanulom. Azt az ige alapján tudom, hogy nem én találtam ki, ez nem az én igazságom, hanem ezt Isten mondja a Bibliába, és ezt képviselem. És ezért nem is megyek erre az útra. És más dolgokkal kapcsolatban is az Isten igazsága az olyan a számunkra, mint az etalon, amivel tudjuk mérni, hogy egy méter az egy métere, vagy nem. Ezzel az igazsággal meg tudjuk mérni testnek nem csak az erkölcsi kérdéseket, hanem teológiai kérdéseket is. És ki tudjuk mondani, hogy a római katolikus teológia, vagy az ortodox teológia, vagy a mit tudom én, melyik teológia, ebben és ebben a dologban nem biblikus. Sőt, kifejezetten Biblia ellenesen tanít. Nem arról van szó, hogy ők egyenértékűek, hanem téves dolgokat mondanak. Ha a Biblia felé nézünk, testvérek, akkor hát azt kell mondjuk, hogy hát Jézusra is ez volt a jellemző, nem? Ő se úgy gondolkozott, hogy hát az én igazságom, meg a farizeusok igazságát, mindegy, hogy ők mit mondanak, én mit mondok, az egyaránt igaz. Hát folytassunk dialógust. Jézus nem dialógusokat folytatott az emberekkel, testvérek. Álljunk már meg, Jézus nem volt neoliberális. Megbeszéljük, hogy akkor hogy van, mint van. Hát megmondta, hogy ti képmutatók vagytok, és a többi nem ecsetelem ezt. Nézzétek Pálapostolt. Pálapostol, amikor pogányok közé ment, mondjuk elment Aténbe, ott voltak a sztoikus, ilyen-olyan filozófusok. Velük nem egy dialógusba fogott, hogy na, hadd ismerjem már meg a ti eszméiteket, azt én is elmondom közben az én eszméimet, aztán valahogy majd összebékítjük a különböző nézetek. Nem. Hanem odaállt, és azt mondta nekik, hogy Isten. Aki. És elkezdett beszélni Istenről. Aki azt parancsolja minden emberek, nektek is, drága aténi pogányok. Hogy térjetek meg, mert jön az ítélet napja. De most itt van a Krisztus. Fogadjátok el őt. Nem dialógusokat folytatott, előfeltevés nélküli dialógusokat, hanem föllépett bátran, mint az igazság, az Isten igazságának, az evangélium igazságának a birtokosa, és az embereket állásfoglalásra hívta fel Krisztussal szemben. Nézitek őt, aki mondjuk keresztjének körébe is találkozott tévtanításokkal. Mondjuk elment Galáciába, ez egy tartomány, ahol hirdette az evangéliumot. Egy csomó ember megtért. Gyülekezetek jöttek létre. Ugyanezekben a gyülekezetekben megjelentek keresztjén tanítók, de akik tévtanítást vittek, vagy meghamisított evangéliumot vittek azoknak a gyülekezeteknek. És azt mondták, amit Pál mondott nektek, az nem teljesen igaz. Mi mondjuk nektek az igaz igazságot? Pál, amikor értesül erről a dologról, nem mondja, hogy ó, drága testvérek, Galáciába, hát amit ők mondtak nektek, meg amit én mondtam, hát az ugyanaz, a judaista tanítás, meg az én tanításom, az egy és ugyanaz. Hát üljünk le, drága testvérek, jöjjetek, judaista testvérek, folytassunk dialógust, Pál, beszéljük meg ezt a dolgot. Nem. Pál tudta, hogy az az evangélium, amit én hittem, én hirdettem, az a Krisztustól jött. Én azt a Krisztustól vettem, és úgy hirdettem. Az maga az igazság. És ezért leírja, hogy aki ettől eltérően tanít, az átkozott legyen. A Galatákhoz írt levél, de ott van az első részben. Átkozott, aki ezt meghamisítja. Ki van közösítve, ki van zárva? Nem volt Pál apostol se neoliberális. Mai mércével ő egy intoleráns fundamentalista, nem tudom, hogy minek mondanák. Illés próféta mi volt? Mai szemmel nézve, mi volt Illés próféta? Illés próféta is ott állt Isten előtt, és kapott tőle egy üzenetet. És azt mondta, ez Istennek a szava. Ezt nem én találtam ki. Ha én találtam volna ki, de nem én találtam ki. Nekem ezt hirdetni kell, ezért harcolnom kell, és odáll a nép elé, és azt mondja nekik, ti, drága zsidó testvéreim, választhatok most magatoknak, mert nem úgy van, hogy mind a kettőt egyszerre, hogy az Isten is, meg az Allah is, az Isten is, meg a Krisna is, meg az Isten is, meg a nem tudom én kicsoda is, Astarte vagy Baal, egyenrangos, mindegy, hogy melyiket. Nem, választhatok magatoknak, hogy kit. Ha az Úr az Isten, őt válasszátok. Ha nem, akkor ne válasszátok őt. Akkor menjetek a másik irányba. Vagy, ne keverjétek össze a dolgokat. És utána nem mondta ezeknek a szerencsétlen bálványimádó papoknak, hogy ó, drága testvéreim, ahogy az ökumenikus mozgalom ma divatos, így szólítjuk meg a krisnásokat, meg a muzulmánokat, meg mindenkit, a testvéreink. Jöjjetek, drága Baál imádó és Astarte imádó papjai, papok, és jöjjetek, és beszéljük meg a dolgot. Hát, ha valahogy összetudjuk békíteni a ti nézeteteket és a mi nézetünket, tehát valami békés megoldás, nagy valami nemzetközi konfliktus keveredjen itt ugye ezekből a dolgokból, amik itt történnek, békébe próbáljuk elintézni. Nem lehet, testvérek, nem lehet. Illés se volt neoliberális, és a reformátoraink se voltak azok. Majd nézzétek meg azt a papírt, amit leírtam. A második helvét hitvallásnak a végén leírják, hogy az egyház egységét létre lehet hozni, de csak a közös bibliai hiten. Olyan nincs, hogy valaki a Bibliának ellentmond, és mi azt mondjuk, ah, hát attól még az testvér. Hát attól még Isten tiszteletet tartunk együtt. Ima közösséget tartunk együtt. Hát miért ne? A liberális logika szerint lehet, de a bibliai logika szerint nem lehet. Milyen dolog az, hogy valakik az Istent a maguk választotta módon imádják, és mi oda megyünk hozzá, és hát jöjjetek. Nem lehet, testvérek. Nem lehet. Határvonalakat kell húzni az ige szerint. Világos határvonalakat. Nos, azt mondom most, hogy... Nézzük meg végül, hogy mire kötelez minket azért a megismert igazság. Nos, kötelez minket, testvérek, hogyha a Bibliából mi megismertük az Isten lelke által az igazságot ebben vagy abban a kérdéssel kapcsolatban, akkor először is, ha megismertük, mondjuk mindenek előtt ismerjétek meg az Isten igazságát, amit a Bibliában mond. Ismerjétek meg! Olvassátok, tanulmányozzátok, és ha már megismertétek valamennyire, akkor utána hirdessük meg, ahogy Molnár Mária tette, ahogy Luther, ahogy Calvin, ahogy Mélius Juhász, ahogy a többiek, ahogy mind a mai napig teszik az igazi keresztjének. Meghirdetik, nem mint egy igazságot a sok közül, hanem mint az egyetlen igazságot, a legfőbb igazságot kell meghirdetnünk, Krisztus evangéliumát. Fel kell szólítanunk az embereket, hogy higgyenek Jézusban, aki az egyedüli üdvözítő, nincs más. Higgyenek az evangéliumban, mert az üdvösségnek az egyedüli útja, nem a jogával egyenértékű útja az üdvösségnek, hanem az egyedüli útja. A joga a halálba vezet, a kárhozatba, ez vezet az üdvösségre. Nem kell erőszakoskodnunk, nem kell fegyvert ragadnunk természetesen, de határozottan azért konfrontálni kell az embertársainkat Krisztussal és az evangéliumával. Hívni kell őket nem a hitre és a jó cselekedetekre, hanem a hitre. A Krisztusba vetett hitre. Én is ezt teszem köztetek. És amikor a harmadik teendőnk talán az, hogy amikor azt látjuk, testvérek, hogy az evangéliumot valahonnan megtámadják, a Biblia igazságát megtámadják, az Isten igazságát megtámadják, akkor föl kell sorakoznunk egy emberként, és védelmeznünk kell az Isten igazságát. Pál apostol mit mond? Én az igazság, az evangélium oltalmazására rendeltettem. Nem csak ő, minden hívő. Ebben a világban, testvérek, éppen az ökumenikus mozgalom által is támadás éri az evangélium kizárólagos igazságát. Mert relativizálják, más igazságokkal egy szintre nyomják. Krisztust relativizálják, Krisztust más üdvözítőkkel egy szintre degradálják ebbe a mozgalomba. Az igazságot relativizálják, mert a hazugsággal összekeverik és egy szintre nyomják. Egy emberként kell felsorakoznunk a bibliai igazság védelme érdekébe. Mert mi is az evangéliumnak az oltalmazására rendeltettünk. Nem tehetünk mást. Akkor is, hogyha ebből tényleg konfrontációk jönnek létre, akkor is vállalnunk kell azt, hogy mi odállunk a Biblia, Istene, Jézusa, evangéliuma mellé, és azt mondjuk, hogy ezt nem engedjük. Más se engedünk, nem engedünk Isten által szabott erkölcsi értékekből se. De ebből se engedünk. Az Isten igazsága, akiket foglyul ejtett, azok nem kézi fegyverrel, nem terrorakciókkal, nem erőszakkal, de szavakkal, szeretettel, de határozottan védelmezni fogják az Isten evangéliumát, az Isten kijelentését. Testvérek, fontoljátok meg ezeket a dolgokat. Keresztényként gondolkoztok és éltek, vagy pedig engedtek ennek a neoliberális igazságot relativizáló gondolkodásmódnak. Én azt tanácsolom nektek, hogy ne azt az utat válasszátok, hanem válasszuk ezt az utat, Isten igazságának az útját, kövessük az ő kijelentését, az ő igazságát, a Krisztusban, az ígében elénk adott igazságát, a lélek által megértett igazságot, nem mint egy igazságot a sok közül, hanem azzal a nyugalommal, hogy ez az igazság útja. És aki ennek ellentmond, legyen akár keresztény mezbe öltözve, vagy akár világi mezben, annak bátran mondjatok ellene. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy tanítasz minket egy másféle gondolkodásra, mint ami ebben a világban most is jelen van. Köszönjük néked, hogy mi hihetünk benned, és ezért tudhatjuk, hogy van igazság. És azt is tudhatjuk, hogy az igazságban nincs benne semmi hamisság és semmi hazugság, mert te magad az abszolút világosság vagy, és benned nincs semmi sötétség. Te nem öleled magadba a hazugságot is. Nem vagy egy vele, sőt ellentétbe állsz vele. Segíts, Uram, hogy mi is, látván az igazságot, foglyul ejtetvén az igazság által lehessünk ilyen emberek, akik különbséget tudunk tenni a jó és rossz közt, az igaz és hamis, a világos és sötét között. És segíts, hogy ami nem egyezik veled, azt mind el tudjuk utasítani. És akkor is, ha ez nehéz, vagy konfrontációt, vagy lelki küzdelmet okoz, segíts kiállni melletted, a végső igazság mellett. Kérünk téged arra, hogy szent lelked által segíts nekünk, hogy téged, az igazságot egyre jobban ismerjük, az életünk minden hittani és erkölcsi kérdésével kapcsolatban. És segíts, hogy mi ezt hittel el tudjuk fogadni, és segíts, hogy képviselni tudjuk, segíts, hogy védeni tudjuk. És adj igazán őszinte vágyat, hogy egyre mélyebben akarjuk megismerni a te igazságodat. Köszönjük néked, hogy ragyoghat előttünk a te dicsfényed, Urunk, és magasztalhatunk téged, aki magad vagy, az abszolút és tökéletes igazság, akiben nincs semmi sötétség és semmi homály. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünket, áld meg családjainkat, áld meg gyülekezetünket, áld meg népünket is. Hirdettesd, Urunk, mindenhol, általunk is a te drága igédet, az evangéliumot, mint kizárólagos igazságot, és hadd hívjunk másokat a te hitedre és a te követésedre. Köszönjük néked, hogy ez nem egy evangélium, hanem ez az evangélium. Segíts ezt képviselnünk, hirdetnünk, ismernünk, értenünk, szeretnünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert nem adatott más név, amely által megtartathatnánk, egyedül Krisztusnak a neve. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is a heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Jövő héten házaspári kör lesz dr. Földesi András presbiter testvérünkéknél. Tehát jövő vasárnap úgy készüljenek, akik erre szoktak jönni, hogy Andráséknál találkozhatunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a múlt vasárnap jeleztem azt a névsort, kiknek nincs még meg az adata, majdnem mindenkié megvan, de néhány nevet hadd olvassak még fel, akiknek nincs: Pajzos Imre, Vakuja Ferencné, Miske Jánosné, Tuska Jánosné, Tóth Lászlóné, Szűcs Attila, Nagy Mihályné, Kis Ervinné, Inhof Györgyné, Erdei Péterné és Hompót Péterné. Tehát őnekik még nincs meg az adata. Ha valaki tud róluk valamit, vagy netalántán itt van, az adószámát és a címét mindenképpen az irodába legyen kedves leadni. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy kaptunk egy ilyen családi jegyet. Hátul van illetve amikor majd mennek ki a testvérek, akkor adunk ki egyet annak, aki kéri. Ez egy családi belépő, a Szögedi Védegylet ajándéka, a Móra Ferenc Múzeumba szól erre a kiállításra, ami most ott van. Az egészre, az egész múzeumra, de erre is különösképpen. 5 évszázad bibliai témájú műkincsei kiállítás. Aki nem látta még és szeretne elmenni, van egy csomó ilyen jegyünk, és szívesen adunk a testvéreknek családi belépő, tehát nem egyéneknek, családoknak szól. Tehát valakit föl lehet azért karolni, és el lehet vinni, esetleg megmutatni. Ha érdekli a testvéreket, ajánlom ezt szívesen. Hirdetem még azt, hogy van egy könyvünk az iratterjesztésben, ezt szeretettel ajánlom azoknak, akik ez az egész téma érdekel. Ez a Tények tükrében a római katolicizmusról szól ez a könyv. A hídgyülekezete adta ki, de ne ijedjenek meg, mert egy elég jó református irodalom jegyzéke van. Nem ők írták, amerikai protestánsok írták ezt a könyvet. Nagyon egyszerűen és érthetően próbálja elmagyarázni, hogy mi különbség van, milyen ellentmondás van mondjuk a bibliai protestáns nézetek és a katolikus biblia ellenes nézetek között. Mindig kérdezik tőlem ezt, hogy mi a különbség. Hát tessék, akit érdekel, tessék elolvasni, és utána még ez tulajdonképpen egy bevezetés, lehet még mélyebbre is ásni a dolgokba, de felvilágosító könyvként nagyon szívesen tudom ajánlani a testvéreknek ezt a könyvet. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket, a 255. énekünket keressük elő, és énekeljük el kijelölt verseivel. 255. Énekeljük el a 6., 7. és 8. versét, utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 6. vers így kezdődik: Lám ezeket, Uram, felséges Isten, kik támadnak a te szent ígéd ellen.
Lám ezeket, Uram,
énekeljük el. Thank you.